A templomból nagy muzsikaszóval távoztunk el a barlang előtt álló kocsig. A kocsi egy nagy nehéz szekér volt, akkora, hogy 13-an elfértünk rajta, s volt eléje fogva 6 szarvasbogár.
Látod azt a 6 csodálatos szarvasbogarat a szekér elé fogva? Meglásd, mindjárt repülni fogunk.
De már hogy a pokolba vihetné el ezt a nehéz szekeret 6 bogár, hiszen 6 ló sem bírja elmozdítani.
Nem ám, mert nincs megkenve a tengelye. De fog csak egy kenőcsöt, s kenn meg vele, majd könnyebb lesz.
Mikor megkentem vele a szekér tengelyeit, Lilit a kezébe kapta a gyeplőt, és hajtani kezdte a bogarakat. Úgy repültünk, mint a szél kergette ördögtövis a mezőn. Míg menyasszonyom 2 kézzel fogta a gyeplőt, én föllebbentettem az arcáról a fátyolt. Majd megdermettem rémületemben. Ez ugyanaz a boszorkány volt, aki engemet a kempeni tőzegtörésben meg akart nyergelni. Befördelmes egy pofa. Az arcán minden ránc egy évszázadot képviselt, és ahhoz, hogy a bajusza ekkorára nőjön, csak ugyan kell 6000 esztendő. Én kiugrom a szekérből!
Dehogy ugrol! Inkább átölelsz. Nézd, milyen magasan vagyunk. Most repülünk át a kölni dóm felett. Mindjárt megérkezünk a búcsúhelyre, és jól kimulatjuk magunkat.
Amint leszálltunk, azon nyomban körülvett bennünket az ünneplő sereg. Mindenhonnan jöttek, lócákon, székeken, seprőn, temetén lovagolva, süvöltöttek a levegőn keresztül, minden asszony magával hozva szíve választottját.
Te, Hugo, én meginoktam, nem hazudsz te? Én ebből az egész bolond beszédből egy szót sem hiszem.
De pedig ez mind úgy van. Johannes de Kembach éppen így írta le hitelesen a boszorkányok utazás módját a nagy búcsúra. És a nagy tudós, Maholus, a repülő szekéről is bizonyságot teszen, melyet a béres legény tévedésből a kulimász helyett a boszorkány írral talált megkenni.
Aha.
Egyébként ugyanígy dolgot ír le Torquemadius az ő hexameronjában, aki pedig elismert auktorit.
Na, Zsoltész ura, majd a vádlottat is szóhoz jutni.
Igenis, nagyságos fejlő.
Az asszonyok és szeretőik a levegőn át érkezének, az ördögök és kísérőik ellenben a földből bújtak elő. Ott volt Szemjázász, az egész társaság mulattatója. Amikor muzsikálni kezd, minden ember táncra perdül. Az orra klarinét, s annak a billentyűjét a 2 fülével billegteti, a 2 kezével emellett egy tehén csontváznak az oldalbordáin hárfázik, s farkával egy 2 fenekű dobot ver. Valamennyi ördögúrnak denevér szárnya volt. Amint az egész boszorkány társaság együtt volt, a megkezdendő dáridó bevezetéséül egy végbe viendő gonosztett elhatározását tűzték ki. Az én menyasszonyom volt az indítványozó.
Van a Kempen vidéken egy vendégfogadó. Annak a vendéglőse szövetségben áll a bézeli lovagrendi főúrral, aki hamis pénzveréssel foglalkozik és kereskedők kirablásával. A hamis pénzeket ez a kocsmáros szokta a nála megszálló karavánok útján értékesíteni. Most ezt a kocsmárost megszállta a bűnbánat. Jóvá akarja tenni az eddigi bűneit. Megírta levélben a kormányzónak az egész bűnös csalfaságot, s fölfedezte bézeli főúr pénzverő bűnhelyét. Én ezt a levelet a kormányzó helye a bézeli főúr kezébe játszottam. És ma éjjel ennek lovagjai meglátogatják a kempeni országútól lévő csárdát. No, ma jól unlatunk hát. Jöhet közé, Lucifer.
Ebben a pillanatban nagy dörgés, csattogás, és a megnyílt földből kiemelkedett pokolbeli méltóságában a gonoszok fejedelme, Lucifer,
mi?
Aki előtt a többiek, mint térdre, azaz, hogy csülökre borultak.
Na, állj meg te. Milyen volt Lucifer? De tényleg, nem hasonlított valakire?
Erre az egyre nem tudok megfelelni. A pokolbeli fejedelemnek van olyan varázshatalma, hogy amikor megjelenik is a halandók között, azok őt ne nézzék. És miből áll ez a varázslata? Könnyű lesz megérteni. Az ő megjelenésére egyszerre elkezdtek a boszorkányok levetkőzni. Lilitem is.
Na, mondjad, de csak egész a bőrükig, de részletesen mond.
De még azon is túl. Még a bőrüket is levetették, s amint a rút ráncos bőr lehullott róluk, A leggyönyörűbb tündér alakok álltak előttünk egyszerre. Soha ilyen ragyogó szemek, ilyen édesen mosolygó ajkak nem világítottak felém. Hát láttam én mást, mint Lilit tündér alakját. Nem voltam a fejemnek ura többé, arra csavarhatta, amerre akarta. Kész voltam egy csókjáért a lelkemet is odaadni. Ezt az állapotot válta Beherik vércimborám.
Bajtárs, látod ezt az ördögi tallért? Ezt én neked ajándékozom. Te pedig nekem ajándékozod, ahogy vércimborákhoz illik, a te menyasszonyodat.
Nem tehettem egyebet, eltettem a tallért, és a menyasszonyom kezét odaadtam Beheriknek. Akkor aztán két ördögkoma elkezdte rángatni a karomat, hogy vegyem fel az ördögbeavatási stigmát. Ehhez azonban semmi kedvem sem volt azután, hogy a szép Lilitet elvették tőlem.
Jó is, hogy elvitték azt a boszorkánylányt. Még megint a bigámia bűnébe esett volna.
Ne humorizáljon, ne humorizáljon, Soltész uram, ha az ördögről van szó.
Az ördögbe is. Soha az öregapám sem írt alá kontraktust áldomás nélkül. Én előbb inni meg enni akarok, majd azután parolázunk.
Ahogy parancsolod, már is itt a teli asztal. Egyél, ahogy kedvet tartja.
Így már, más. Lássuk csak, elég ízletes.
Láss hozzá.
Ezt én így meg nem eszem. Ha én sótlanul eszem a disznóhúst, attól én mindjárt csömöt kapok. Nekem adjatok sótartót az asztalra.
De hát honnan a pokolból vegyünk sótartót?
Hát nem tudod, hogy a pokolban nincsen só?
Hisz ott nincsen tenger, hogy sót főzhetnénk belőle.
Nekem pedig ördög teremtetét sót teremtsetek. Halott feleségét veszitek is elő. Vagy különben a fejetekhez vágom ezt az egész tál ételt.
No, ne zsörtlődj. Itt az én ajkam. Ízled azokat.
Nekem nem mész kell, hanem só. Ördög meggő, láncos, lobogós teremtette. Most mindjárt kifordítom Lucifert a bőréből, ha sót nem kapok.
Ehhez aztán bátorság kell. Ördögöket leteremteni.
Jegyző uram, ne szóljon mindig közben.
Ennek aztán sikere volt. Az ördög előtt a káromkodás, az imádság. Nosza, futottak az ördög suhancok haza Lucifer palotájába elhozni az egyetlen sótartót, amit csak a pokol fejedelem magánhasználatára tartatik otthon.
Parancsolj, itt a sótartó.
Most már ehhez nyugodtan.
No, hála Istennek, csak hogy itt van már a só.
Isten nevének kiejtése az ördög tanyáján vétkes bűn.
S erre a szóra egyszerre nagy ropogással összeomlott körülöttem minden. Az ördögök ordítva süllyedtek alá a földbe, a varázsnők sikoltva repültek szét a levegőben, s én leestem a földre, s mikor széttekinték, ott találtam magamat az elhagyott tőzeg bányában, a moha között. Az ismeretes száraz fáktól körülvéve, 120 mérföldnyi távolságban a fekete erdőtől, amelyben az este a baklovagokkal együtt ültem a menyegzőmet.
Bolond vagy te bizony, te, vagy álmodtad mindezt. Ne, nem hiszek én ebből semmit, egy szót sem.
Na már pedig ez az egy igaz. A sok hazugság között, amikkel bennünket a gazfickó hetek óta traktál, ez az egy autentikus dolog. Mert hasonló esetekről értesítenek bennünket Maholus és Girlandinus, nem különben a világhírű Boccaccio, akinek állításait kétségbe vonni nem lehet. Most az egyszer a bűnös, szigorúan a való dolgok előadása mellett maradt vala.
Minthogy azonban az ördöggel való szövetséget igazából és de facto alá nem írta, annál fogva pactum implicitum diabolicum, azaz az ördöggel való cimboraság, neki mégis be nem számíthatik, és így ezen vádpont, ha csak következményei nem lesznek, önön magától elesik.
Na, a mai napot is megúsztad.
Meg! Már elég, más szórakozásom is van.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 10. rész hangzott el. Rádióra alkalmazta és rendezte Avanesyán Alex. A főbb szerepekben Avar Istvánt, Nagy Zoltánt, Tahitót Lászlót és Usztics Mátyást hallották. Közreműködött még Balázsi Gyula, Ince József, Karcak Ferenc, Kassai Károly, Neszmélyi Magdolna, Tasnádi Márton, Tóth Éva, Szirtes Ági és Zsuzs Kati. A felvételt Borlai Kinga, Brajer Attila, Kis László és Ószer Imre készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor, dramaturg Fehérvári Győző.